6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
A szállópor miatt az ország több pontján veszélyes a levegő minősége, így Miskolcon is. Kiemelkedően sikeres évet zárt a miskolci Matthias Corvinus kollégium. Nagy siker volt a miskolci polgárőrség fényfelvonulása a városban. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. A szállópor miatt az ország több pontján veszélyes a levegő minősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közzétett adatai szerint. Térségünkben a Sajó völgyében, Putnokon, Kazincbarcikán és Sajó-Szentpéteren veszélyes a levegő. Veszélyes a levegő minősége még Kaposváron, Ajkán, Várpalotán, Székesfehérváron, Esztergomban is. Győr, Pécs, Tatabánya, Dunaújváros, Kecskemét, Békéscsaba és Miskolc levegője egészségtelen minősítést kapott. A mérések adatai szerint Szeged és Szolnok levegőjének minősége kifogásolt. A többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített, vagy nem közölt adatot. A budapesti Eötvös József gimnázium lett az első idén a HVG gimnáziumi rangsorában. Az idei rangsorba 14 új, főleg vidéki középiskola is bekerült, amelynek a fele egyházi fenntartású. A 34. helyre került a Miskolci Hermann Ottó gimnázium, 49. helyre a Földes Ferenc gimnázium, 80. helyre a Miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnázium, kollégium és óvoda. 13. a debreceni Fazekas Mihály gimnázium, 38. a debreceni egyetem Kossuth Lajos gyakorló gimnáziuma és általános iskolája, 55. a debreceni Tóth Árpád gimnázium, 58. az Ady Endre gimnázium. 36. a nyíregyházi Krúdi Gyula gimnázium, 59. a nyíregyházi Kölcsey Ferenc gimnázium, 71. a nyíregyházi Zrínyi Ilona gimnázium és kollégium, írja az Eduline. Református egyházi fenntartású intézmények közül 19. a Fővárosi Bármadas Református Gimnázium, általános iskola és kollégium, 44. a Gödöllői Református Líceum Gimnázium, és 48. helyen áll a Szentendrei Református Gimnázium. Kiemelkedően sikeres évet zárt a Miskolci Matthias Corvinus kollégium. Az idén már több mint 400 diák végezte tanulmányait az intézményben. Az iskola megannyi szakmai programmal, külföldi tanulmányúttal és ösztöndíj lehetőséggel járult hozzá az ott tanuló diákok fejlődéséhez, valamint világlátásuk szélesítéséhez. A város számára is nyitott előadások sem maradhattak el az évben, ahol több külföldi és magyar szakember tartott előadást, vagy vett részt szakmai rendezvényeken. Mindenről Konyári György, a Miskolci Matthias Corvinus kollégium képviseletének vezetője számol be.
Azt gondolom, hogy a 2021-es a Miskolci MCC életében az a kibontakozás, a kibővülés éve volt tulajdonképpen. Egy nagyon jól sikerült, nagyon tartalmas év van mögöttünk. Azért ezeket a jelzőket használtam alapvetően az év jellemzésére, mert ez volt az az év, amikor már minden alapprogramunk teljes létszámmal működött és dolgozott, ami azt jelenti, hogy az általános iskolai, a középiskolai és az egyetemi programunk is gyakorlatilag most már teljes létszámmal működik. Több mint 400 gyerek pallérozódik a Matthias Corvinus kollégium Miskolci képzési központjába, illetve másik ilyen mérföldkő, hogy megnyílt a Szomszédvár, az EGRI képzési központunk, így ezt most már a szomszéd megyékben is elérhető valamennyiben az MCC képzései. Minden felvételünk többszörös túljelentkezéssel zajlott. Én azt tudom mondani, hogy a Borsod-Zemplén vármegyei diákok büszkék lehetnek magukra, a szülők is büszkék lehetnek rájuk, hiszen alapvetően ezek a fiatalok semmivel sem rosszabb eredménnyel zárták ezeket a felvételiket. December 10-én kedden bejelenthettük azt, hogy a koronaszálló megújul. Jövelős építési engedéllyel rendelkezünk. A közbeszerzés kiírása megtörtént a kivitelezést illetően, ami annyit jelent, hogy 2024-ben az engedélyek megszerzése, 2025-ben pedig maga az építkezés is elindulhat, és terveink szerint a 2027-28-as tanévet azt már a Miskolci MCC a megújult koronaszállóban fogja tudni elkezdeni.
A január 1-én induló vidéki otthonfelújítási támogatási program 3 millió forintos visszanemtérítendő támogatásával és az ugyanekkora önrésszel, amely akár kedvezményes hitelből is előteremthető, szinte minden tervezett felújítási munka elvégezhető, sőt, akár egyszerre több is megvalósítható, közölte Juhász Attila, az Újház ZRT és az Évosz építőanyagkereskedelmi tagozatának elnöke. Az igénybevételhez elegendő, ha az igénylők együttesen 50%-os tulajdonnal rendelkeznek az ingatlanban, de feltétel, hogy az igénylők az ingatlanban lakjanak, legalább egy 25 év alatti gyermeket neveljenek, minimum egy éves TB jogviszonnyal rendelkezzenek, és követelmény az is, hogy az igénylőnek ne legyen köztartozása. Január 1-től átalakul a MÁV. A közlekedési vállalat előrejelezte, hogy a MÁV csoport három nagy személyszállító cége, a vonatokat közlekedtető MÁV Start, az autóbuszos szolgáltatást végző Volánbusz, illetve a helyi érdekű vasutat üzemeltető MÁV Hév 2025. január 1-től egy közös céggé olvad össze, amelynek a neve MÁV Személyszállítási ZRT lesz. Az integráció során törekedtek arra, hogy megőrizzék a mindhárom nagymúltú márka nevet. A csoport szintű összetartozást megtestesítendő új közös logót is bevezetnek, amely egy szárnyas kerék különböző színekben. Az új logók egyre több vonaton és buszon figyelhetők majd meg. Összesen 600 ezer forintos bírságot szabtak ki a sajtdarabolás miatt a Nébih munkatársai, miután a Supermenta programban a kereskedelmi egységek tejtermék részlegeit ellenőrizték. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felügyelői országszerte 30 boltban jártak. Az ellenőrzés során lejárt minőségmegőrzési idejű terméket, valamint jelöletlen darabolt sajtokat is találtak, és a sajtdarabolási tevékenység sem minden esetben felelt meg az előírásoknak. A hatóság az érintett kereskedelmi egységeket pénzbírsággal szankcionálta. Több helyen hiányoztak a mérőeszközök, vagy azok hitelesítési dokumentumai. Az érintett egységekben hatósági felszólítása a feltárt hibákat kijavították. Csak szakértő eladótól vegyen mindenki tűzijátékot, hívja fel a figyelmet a rendőrség a balesetek megelőzése érdekében. Ezért kerülni kell a piacokon, kapualjakban, magánimportból származó tűzijátékokat. A hivatalos eladók, szakértők engedéllyel rendelkeznek, mondta a készenléti rendőrség tűzszerész főosztályának vezetője. Az ellenőrizetlen eredetű, a harmadik kategóriába tartozó kis és közepes tűzijátékok ugyanis, amennyiben nem szakszerűen használják őket, vagy eredetük, így a működésük ismeretlen, csonkolásos, adott esetben halálos sérüléseket, továbbá tetemes anyagi kárt is okozhatnak, közölte Huszák András. A tűzijátékokat december 28-ától lehet megvásárolni, felhasználni december 31-e este 6 óra és január 1-e reggel 6 óra között lehet, és január 5-éig lehet visszavinni az árusokhoz. Szilveszterkor a belföldi utazók körében Eger, Szeged és Pécs a legkeresettebb úticél, közölte foglalási adatai alapján a szállás.hu. A szállásfoglaló portál közleménye alapján a toplistán szerepel még Gyula, Siófok, Budapest, Hajdúszoboszló, valamint Sárvár, Miskolc, Hévíz és Debrecen. A szilveszteri foglalások földrajzi megoszlása szerint az észak-alföldi régió a legkedveltebb, míg a Balaton környéke és a délalföld is jelentős vendégforgalomra számíthat. A vendégek 42%-a 2, 26%-a 3 éjszakára, 21%-a 1 éjszakára foglalt szállást az év végére. A szállástípusok tekintetében az apartmanok a legkeresettebbek, a foglalások több mint 33%-át teszik ki, amit a vendégházak, hotelek és panziók követnek. Megtelt szilveszterre a Miskolc-tapolcai Ellipszum élményfürdő. A fürdőkomplexum évzáró programjára már 4 nappal szilveszter előtt elfogytak a jegyek, írja közleményében a Miskolci Fürdők Kft. A cég ügyvezetője elmondta, a látogatók egyedülálló éjszakai fürdőzés, DJ, valamint egy svédasztalos vacsora és pezsgő keretében búcsúztathatják az új évet. Az érdeklődés idén minden várakozást felülmúlt. A szervezők kiemelték, hogy a biztonság és a vendégek kényelme érdekében a látogatói létszámot korlátozták 400 főben, így garantálva a zavartalan kikapcsolódást. Az ünnepi időszakban nem csak az Ellipszum élményfürdőt, hanem a selyemréti strandfürdőt is sokan keresik fel a fürdőzők. Bíznak abban, hogy a jövőben még több fejlesztés valósulhat meg a miskolci fürdőkben, hiszen nagy igény van a minőségi fürdőélményekre, zárul a közlemény. Nagy siker volt a Miskolci Polgárőrség fényfelvonulása a városban. Egy feldíszített kamion és kísérete idén először vonult végig kedden Miskolcon, de a sikerre való tekintettel a polgárőrök azt ígérték, hogy nem utoljára. Az akció célja az volt, hogy fokozzák az ünnepi hangulatot. A Miskolc Jukóvölgy Vasgyár és a Miskolc Diósgyőr Polgárőr Egyesület közleményében arról írtak, hogy a program megálmodója Lövei Tamás volt, aki rengeteg civil autóssal egyetemben maga is csatlakozott az akcióhoz. A konvojt végig a két említett egyesület autói biztosították az útvonalak mentén, de a Mikulás mindenhová elkísérte őket. A feldíszített autók nem csak a gyerekeket vonzották, a felnőttek is felültek a kamionon lévő szárra egy fotóra a nagyszakállúval. Írja a minap.hu. Köszönöm a figyelmet, Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Önök az Európa Rádió reggeli műsorát hallják 2025. január 1-én. Kocák Szilvia vagyok, boldog, békés új évet kívánok hallgatóinknak az új esztendő első napján. Ma a fruzsinák ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig, és természetesen azokat a hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Nézzük, mivel várjuk Önöket az előttünk álló órában. Műsorunkat hamarosan hitéleti gondolatokkal kezdjük, majd 19:30 rövid hírekkel jelentkezünk. Ezt követően arról hallhatnak, hogy több mint 130 gyereket vizsgáltak meg a református Betesda gyermekkórház munkatársai Kárpátalján, a nagydobronyi irgalmas szamaritánus gyermekotthonban. A részletekről Kollák Zitával, a Betesda gyermekkórház orvosigazgató helyettesével, csecsemő és gyermekgyógyásszal beszélgetünk az óra második felében.
Sok gyereken azt láttuk, hogy korábban éheztek, vagy nem kaptak megfelelő táplálékot, elhanyagoltak voltak, korábbi égési sérüléseket láttunk, elfertőzött sebeket a testükön, akár ruhességnek a maradvány tüneteit. Volt egy kicsi lány, aki mindenképp említést érdemel, az édesanyja az utcán kéregetett vele, egy 4 éves kislány, de alig 9 hónapos csecsemőnek megfelelő méretekkel. Látványosan, soványan, félszemére nem lát, szóval nagyon sok-sok eltérést láttunk nála.
Ez tehát a kínálatunk, kedves hallgatóink, tartsanak velünk a továbbiakban is, számítunk a figyelmükre.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Watching over me.
csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
Áldás békesség, Egeresi Gábor vagyok, az olasztiszkai református gyülekezet lelkipásztora. Isten igéjét olvasom Lukács evangéliumából, az első fejezetből, annak az első verseiből. Miután sokan vállalkoztak már arra, hogy írásba foglalják a közöttünk beteljesedett eseményeket úgy, amint ránk hagyták azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének, magam is jónak láttam, hogy miután elejétől kezdve mindennek pontosan utána jártam, szép rendben megírjam neked, nagyra becsült Teofilosz, hogy meggyőződhess annak a megbízhatóságáról, amire tanítottak. Heródesnek, Júdea királyának idejében élt egy pap, név szerint Zakariás, Abijá rendjéből, a felesége Erzsébet Áron leányai közül való volt. Igazak voltak mindketten Isten előtt, és fedhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint. Nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten idősek voltak. Történt pedig egyszer, hogy amikor rendjének beosztása szerint papi szolgálatát végezte Isten előtt, a papi szolgálat szokott módja szerint sorsolással őt jelölték ki arra, hogy bemenjen az Úr templomába, és bemutassa az illatáldozatot. Az egész nép pedig kint imádkozott az illatáldozat órájában. Ekkor megjelent neki az Úr angyala, és megállt az illatáldozati oltár mellett jobb felől, amikor Zakariás meglátta, megrettent, és félelem szállta meg. De az angyal így szólt hozzá. Ne félj, Zakariás, meghallgatása találta te könyörgésed. Feleséged Erzsébet fiút szül neked, akit nevez Jánosnak. Örömöd lesz ő és vigasságod, és sokan örülnek majd az ő születésének, mert nagy lesz ő az Úr előtt, bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva betelik Szentlélekkel. Izrael fiai közül sokakat visszatérít majd az Úrhoz, az ő Istenükhöz, előtte jár illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez térítse, és az engedetleneket az igazak lelkületére, hogy felkészült népet állítson az Úr elé. Zakariás így szólt az angyalhoz. Miből tudom meg ezt, hiszen én már öreg vagyok, és a feleségem is igen idős. Az angyal pedig így válaszolt. Én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok. Elküldött engem, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. De íme, most megnémulsz, és nem tudsz megszólalni egészen addig, amíg ezek végben nem mennek. Mert nem hittél szavamnak, amelyek be fognak teljesedni a maguk idejében. Kedves testvéreim, a 2025. esztendő, az új év elkezdődött. Lukács evangéliuma rövid bevezetés után Zakariás történetével kezdődik, amiről elmondhatjuk, hogy szintén egy teljesen új kezdet története. Zakariás és az ő felesége Erzsébet életében valami minőségében új kezdődik el az angyali találkozással. Mit tudunk elmondani ennek a találkozásnak a kapcsán erről az új kezdetről? Először is azt látjuk, hogy Zakariás legalábbis már nem számított rá, hogy valami új történjen ebben az életében, hiszen a legfőbb vágyáról ez kidől a történetből, arról, hogy gyermekük lesz, erről már letett, ebben már nem bízott, ebben már nem tudott hinni. És akkor feltehetjük a kérdést, mit várunk ettől az új esztendőtől? Vannak-e terveink, vannak-e álmaink, vagy pedig nem várunk már semmit? Vannak-e céljaink, amelyeket el szeretnénk érni? Történet szerint volt egy idős ember, aki elveszítette a feleségét, és ez olyan mély fájdalmat okozott számára, hogy már nem látta tovább az élet értelmét. Súlyos depresszióba esett, megbetegedett olyannyira, hogy kórházba került, és hétről hétre romlott az állapota. A gyermekei hiába látogatták, hiába kérlelték, hogy térjen vissza a közéjük. Úgy tűnt, hogy lemondott az életről. Viszont egy alkalommal a tiltás ellenére a kisunokája bement hozzá, aki csak annyit mondott, papa, gyere haza, otthon senki se fújja fel a biciklimnek a kerekét. És akkor valami megfordult ennek az idős embernek a szívében, újra élni akart, újra célt látott maga előtt, és egy hét múlva már otthon volt. A célok tehát fontosak a mi életünkben. És azt látjuk a történetből, hogy Zakariásnak már nem voltak nagy tervei. Gondolta, hogy amíg él, elvégzi a maga papi feladatát, bemutatja, ha kell, az illat áldozatot, de olyan, ami igazán újszerű, ami valóban új értelmet adhat az életének, olyan már nem történhet. Ehhez képest Isten őt kiválasztotta arra, hogy az útkészítőnek, keresztelő Jánosnak legyen az édesapja. Nem tudjuk, mennyi időt kapott erre Istentől, de azt biztosan gondolhatjuk, hogy nagyon intenzíven töltötte ezt az időt az ő fiával, és igyekezett mindent megtenni, hogy betölthesse majd az ő küldetését. Akkor is, hogyha ő már nem számított rá, mert Isten ő rá viszont számított. Ebből az új kezdetből azt is látjuk, hogy nem a semmiből jön. Amikor átlépünk az óesztendőből az új évbe, akkor gondolkodhatunk rajta, hogy mi az, amit áthozunk magunkkal az új évből az új évbe. Hát van, aki egy kis fejfájás vagy rosszul létet hozzát, de hozhatjuk magunkkal a félelmeinket is sajnos. Ezeket nem szabad, nem kell magunkkal hozni, mert Gábriel első szavai ezek voltak, hogy ne félj. A Szentírásban ez a mondat gyakran hangzik el, az esztendő minden egyes napjára jut egy ilyen bíztatás, ne félj, így az első napra is. Azt tehát biztos, hogy a félelmeinket ne hozzuk magunkkal. A fájdalmainkat, a csalódásainkat, a keserűségeinket se hozzuk magunkkal az új évbe. Azt mondja Gábriel, meghallgatásra talált könyörgésed, vagyis magunkkal hozzuk az imádságainkkal, az elmondott kéréseinket, könyörgéseinket. Ezek a szavak nem vesznek el, nem maradnak visszhang nélkül, nem maradnak válasz nélkül. Amikor tehát imádkozunk, akkor erre gondoljunk. Lehet, hogy néha úgy tűnik, hogy hiába való ez az ima, hogy nem fogja Isten meghallgatni, de az imáink mindig fontosak Isten számára. És ebből a történetből kiderül, hogy ezeknek az imádságoknak van következménye, ezeket hozzuk magunkkal, és ami itt történik, annak az előzménye az volt, hogy Zakariás és nyilván az ő felesége is egy életen át imádkoztak azért, hogy legyen gyermekük. És Isten végül ezeket az imádságokat meghallotta. Ezért ez egy fontos tanítás nekünk is az új esztendőben, imádkozzunk, merjünk kérni, de tudjunk dicsőíteni, és tudjunk hálát adni is a mi imádságaink közepette. És azt is látjuk ebben a történetben, és ez az utolsó gondolat, amit szeretnék megosztani, hogy Zakariás már nem tud hinni. Zakariás és az ő hite megfáradt, kétségei vannak, bizonyosságot akar, ezért megkapja a büntetését, a büntetés az lesz, hogy legalábbis egy időre megnémul. Belegondoltunk, hogy ez, igen, ez egy súlyos büntetés, de a legnagyobb dolog mégiscsak az, hogy annak ellenére, hogy ő ezt nem hiszi el, ez a csoda meg fog történni. Isten egy ajándékot akar neki adni, ezt ő nem akarja elhinni, nem meri elfogadni, de Isten mégiscsak átnyújtja neki, odaadja ezt az ajándékot. Isten nem szűk markú, Istennek célja van az életünkkel, és ha időnként büntet is minket, mint most ezzel a némasággal is bünteti Zakariást, azt mindig okkal teszi, hiszen tudjuk azoknak, akik az Istent szeretik, minden a javukra van. És Isten azt akarja, hogy ha időnként rosszul is érezzük magunkat, amikor érezzük, hogy Isten keze rá nehezedik az ő maga súlyával a mi életünkre, mégiscsak azt akarja, hogy azért a legnagyobb ajándékait vegyük el tőle, ezeket nem vonja vissza. Zakariás ajándéka az, hogy az üdv történet részévé lehet. Nem fogadta olyan kitörő lelkesedéssel most még, mint majd Mária, olyan feltétel nélkül, mint Mária, teljes hittel és odaadással, de végül mégiscsak elfogadta, és ezért Isten az ő ígéretét beteljesíti. Mi is így tekintsünk ebben az új esztendőben azokra az ajándékokra, amelyeket Isten felkínál nekünk, amelyeket elfogadhatunk tőle. És ezek között is a legdrágább ajándékot fogadjuk el tőle, a bűnbocsánatot, a drága áron megvett kegyelmet, amelyet Jézus Krisztusért kínál föl nekünk, ami Urunk Istenünk. És így az esztendő elején bizonyára vannak kétségeink, vannak fenntartásaink, talán vannak félelmeink is, vannak csalódásaink, de ezeket kellene éppen magunk mögött hagyni abban a másik elmúlt óesztendőben, és előre tekinteni az újba, Istenben reménykedve, és úgy, hogy ő a legnagyobb ajándékait felkínálja nekünk ebben az új esztendőben is. És ha elfogadjuk ezeket az ajándékokat, akkor örök életet nyerhetünk. Kell-e ennél jobb hír nekünk az új esztendő első napján, mint hogy Isten minden ígérete a miénk és a mi gyermekeinké. Higgyük ezt el, és az ő ajándékait fogadjuk el. Amen. Imádkozzunk. Felséges Istenünk, köszönjük, hogy erre az új esztendőre felébredhettünk. Köszönjük, hogy azt akarod, hogy mindazt, ami hátra húzna bennünket, tudjuk magunk mögött hagyni, a félelmeinket, keserűségeinket, reménytelenségeinket. Add, hogy ezt meg tudjuk tenni, és teljes reménységgel is, a beléd vetett teljes bizalommal és hittel tudjunk elindulni ebbe az új életbe. Hiszen ez egy új élet kezdete minden esztendő, és minden nap, amelyre felébredhetünk. Kérünk, hogy te vezess minket ezen az úton, amelyet nekünk elkészítettél. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. 2024 megtanította a béke, a biztonság és a védelem fontosságát, jelentette ki a honvédelmi miniszter hétfőn a kormány közösségi oldalára feltöltött videóüzenetében. Szalai Bobrovnicki Kristóf azt mondta, rossz döntések sora vezetett oda, hogy Európa egyre közelebb kerül a háborúhoz, és a migráció következményei is egyre elviselhetetlenebbek az európai városokban. A kormány számára idén is Magyarország biztonsága volt az első. Magyarország következetesen védi magát a migrációtól, és attól is, hogy bárki háborúba sodorja az országot. Naponta emelünk szót a békéért, a tűzszünetért, és emellett megerősítettük védelmi képességeinket is, fogalmazott a tárcavezető. A Magyar Uniós Elnökség karakteres, aktív és stratégiai elnökség volt, jelentette ki az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter hétfőn a Facebook oldalára feltöltött videójában. Bóka János kifejtette, a magyar elnökség azért volt karakteres, mert határozott és markáns Európa politikát kívántak átültetni a gyakorlatba. Aktív volt azért, mert számos saját új kezdeményezéssel álltak elő az elnökségi fél év alatt, és azért volt stratégiai, mert az Európai Unió intézményei számára stratégiai iránymutatást kívántak adni az elkövetkezendő 5 éves intézményi ciklusra, mondta a miniszter. Január 1-től átalakul a MÁV. A közlekedési vállalat előre jelezte, hogy a MÁV csoport 3 nagy személyszállító cége, a vonatokat közlekedtető MÁV Start, az autóbuszos szolgáltatást végző Volánbusz, illetve a helyi érdekű vasutat üzemeltető MÁV Hév 2025. január 1-től egy közös céggé olvad össze, amelynek a neve MÁV Személyszállítási ZRT lesz. Az integráció során törekedtek arra, hogy megőrizzék a mindhárom nagymúltú márka nevet. A csoport szintű összetartozást megtestesítendő új közös logót is bevezetnek, amely egy szárnyas kerék különböző színekben. Az új logók egyre több vonaton és buszon figyelhetők majd meg. Összesen 600 ezer forintos bírságot szabtak ki a sajtdarabolás miatt a Nébih munkatársai, miután a Supermenta programban a kereskedelmi egységek tejtermék részlegeit ellenőrizték. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felügyelői országszerte 30 boltban jártak. Az ellenőrzés során lejárt minőségmegőrzési idejű terméket, valamint jelöletlen darabolt sajtokat is találtak, és a sajtdarabolási tevékenység sem minden esetben felelt meg az előírásoknak. A hatóság az érintett kereskedelmi egységeket pénzbírsággal szankcionálta. Több helyen hiányoztak a mérőeszközök, vagy azok hitelesítési dokumentumai. Az érintett egységekben hatósági felszólítása a feltárt hibákat kijavították. A szállópor miatt az ország több pontján veszélyes a levegő minősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közzétett adatai szerint. Térségünkben a Sajó völgyében, Putnokon, Kazincbarcikán és Sajó-Szentpéteren veszélyes a levegő. Veszélyes a levegő minősége még Kaposváron, Ajkán, Várpalotán, Székesfehérváron, Esztergomban is. Győr, Pécs, Tatabánya, Dunaújváros, Kecskemét, Békéscsaba és Miskolc levegője egészségtelen minősítést kapott. A mérések adatai szerint Szeged és Szolnok levegőjének minősége kifogásolt. A többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített, vagy nem közölt adatot.
Az Európa Rádió híreit hallották. Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Kedves hallgatóink, több mint 130 gyermeket vizsgáltak meg a református Betesda gyermekkórház munkatársai Kárpátalján a nagydobronyi irgalmas szamaritános gyermekotthonban. Találtak egy olyan 4 éves gyermeket, aki még egy átlagos 1 éves gyerek méretét, testsúlyát sem érte el. Az utóbbi időben sok új gyermek költözött az otthonba, nekik igazán nagy szükségük volt ezekre a vizsgálatokra. A részletekről Kollák Zitával, a Betesda Gyermekkórház orvosigazgató helyettesével, csecsemő és gyermekgyógyásszal beszélgettünk. A riporter Hegedűs Márk.
Miért fontos a Betesdának az, hogy nem csak a budapesti telephelyeken, intézményeikben gyógyítanak, hanem akár határon túl is mennek a kollégáik?
A Betesda Gyermekkórháznak mindig nagyon fontos volt a határon túli gyermekek ellátása, és úgy Kárpátaljára, mint Erdélybe szoktunk kimenni, és gyermekeket vizsgálni, szűrni, akár gyógyítani, és hogyha olyan betegséget találunk, ami feltétlenül azt kívánja, hogy Magyarországon kapjanak ellátást ezek a gyermekek, akkor a további útjukat is próbáljuk vezetni, és akár áthozva Magyarországra megadni a gyógyulásnak az esélyét ezeknek a gyermekeknek. 2017 és 19 után most voltunk harmadjára Kárpátalján az irgalmas szamaritánus gyermekotthonba, ahol 130 kisgyereket tudtunk megvizsgálni, és hát nagy örömmel mentünk ebbe az otthonba, mert nagyon sok gyermek van, akik és sokan közülük nem voltak még orvosi szempontból megvizsgálva, és nagyon vártuk ezt az utat, hogy tudjunk segíteni.
És akkor itt egy ilyen általános orvosi ellenőrzésre gondoljunk, vagy volt olyan jelzés önök felé, hogy van 1-2 gyermek, akinek már úgy tűnik, hogy valami problémája van, amit kifejezetten kértek, hogy ellenőrizzenek. Hogyan képzeljük ezt el?
Nagyszerű a kapcsolat a irgalmas szamaritánus gyermekotthon és a Betesda gyermekkórház, illetve a református szeretetszolgálat között. Ennek az útnak a szervezésében nagyon nagy része volt a református szeretetszolgálatnak, megkerestek minket, hogy nagyon szívesen kivinnének egy csapatot ebbe az otthonba. Biztonságosan a református szeretetszolgálat autójával mentünk ki, és Viktor Ágoston volt az útnak a szervezője a református szeretetszolgálattól, és mi heten a Betesda gyermekkórházból orvosok, pszichiáterek, dietetikusok és gyógyszerészek, illetve egy lelkész kollégánk, a diakónia vezetője a Betesda gyermekkórházból, Bence Jánossal mentünk ki, és hát nagyon sok felkészülés volt ez az út előtt, mivel gyógyszereket is összeállítottunk, gyógyszercsomagokat, olyan cukorbeteg kislánynak az étrendjét próbáltuk összeállítani dietetikus kolléganőmmel, Polonkai Zsófiával, hogy olyan édességeket is lehessen ez a cukorbeteg kislány, ami nem biztos, hogy ott rendelkezésre áll most Ukrajnába, és ugyanakkor vittünk ruhákat is, és természetesen vittük azokat a vizsgáló eszközeinket, amivel tudtunk ott vizsgálni helyben. Ukrajnában Van egy szintén egy orvos csapat, aki Munkácson dolgozik, az Ökumenikus Kórháznak a vezetőjével megbeszéltük, hogy a laboratóriumi vizsgálatokat, amiket mi ott leveszünk, a gyerekektől azokat legyenek kedvesek megcsinálni, és ez meg is történt. Több mint 100 laborvizsgálat készült el az ott létünk alatt. Ezeknek a kiértékelése még jelenleg is zajlik. Én megkapom e-mailbe ezeket a laborvizsgálatokat, és megvizsgálva, és a gyerekek vizsgálata után gyógyszeres kezelést, ha szükséges beállítani, vagy hogyha normális vérkép, illetve jó értékeket kaptunk, azokra pedig csak tanácsadást javaslunk. Szóval ez a misszió még mindig zajlik, úgy mondhatom így online térben, de magát a vizsgálatokat, a fizikális vizsgálatokat, az ultrahang vizsgálatokat ott helyben megcsináltuk, és a laborok, ahogy érkeznek vissza most, értékelem ki, és adok e-mailes válaszokat ezekre az értékekre. Az ultrahang vizsgálatokat is két napon át végeztük ott, Krecser Andris kollégám végeztem, több gyermeket vizsgált. Szerencsére nem találtunk olyan kirívó esetet, amivel kezdeni kell bármilyen további vizsgálatot, illetve pszichiáter kollégám is, aki Hajnal Mátyásnak hívják, aki két napon át folyamatosan vizsgált a gyermekeket, elég sok olyan eltérést talált, ami ugye ezeknek a gyerekeknek az élet útja nagyon nehéz és nagyon megviselt. Nem elég az, hogy egy háborús helyzetű országban élnek, de még a szülők is vagy eltűntek, vagy nem tudják ellátni ezeket a gyerekeket, szóval egy nagyon nehéz beteganyag volt ebből a szempontból. A fizikális vizsgálatok során csecsemő gyermekgyógyászati szempontból azt láttam, hogy a régen ott lakó gyermekek nagyon jó állapotban vannak, nagyon szépen gondozottak, és nem találtam olyan eltéréseket, amivel akutan lépni kellene. Viszont azok a gyerekek, akik napokkal vagy akár hetekkel korábban érkeztek az otthonba, hiszen most így hirtelen megnövekedett ennek az otthonnak a forgalma, nagyon sok gyereket hoztak az utóbbi egy-két hétbe, ezért ezeknek a gyerekeknek viszont voltak eltérései. Nagyon sok gyereken azt láttuk, hogy korábban éheztek, vagy nem kaptak megfelelő táplálékot, elhanyagoltak voltak, korábbi égési sérüléseket láttunk, elfertőzött sebeket a testükön, akár ruhességnek a maradványtüneteit. Volt egy kicsi lány, aki mindenképp említést érdemel, az édesanyja az utcán kiregetett vele, egy 4 éves kislány, de alig 9 hónapos csecsemőnek megfelelő méretekkel, látványosan, soványan, félszemére nem lát, szóval nagyon sok-sok eltérést láttunk nála, de természetesen az ő gondozását és további vizsgálatait mindenképpen elindítottuk, és ezek zajlanak is. Szóval voltak megdöbbentő történetek, igen, ebben a misszióban, de ugyanakkor azt látni, hogy ebben az intézetben az óriási szeretet és hála, szeretet a gondozónők és a gyerekek részéről is, és a hála a gyerekek részéről, hát ez nagyon-nagyon feltöltő volt, és hogy mekkora szeretet igényük van ezeknek a gyerekeknek, az elmondhatatlan. Pár napot töltöttünk ott, de egy életre szóló élmény, ha mondhatom ezt élménynek, de ugyanakkor egy rettentő nagy szomorúság volt a szívünkben, mikor jöttünk vissza erről a misszióról, így az autóba töltöttünk majdnem 4 órát, és egy ilyen mély csend vonult köztünk, nem tudtunk megszólalni. Eddig ott voltunk, ezerre pörögtünk, próbáltuk csinálni a dolgunkat, hogy minél többet tudjunk segíteni, és amikor így vége lett, és közeledtünk Budapest felé, akkor mindenki teljesen csendben volt, próbáltuk feldolgozni azokat a történeteket, amiket ott hallottunk, és hát rettenetesen nehéz volt úgy elvenni, hogy megtettük, amit tudtunk, de az mégiscsak egy csepp a tengerbe talán, amit adni tudtunk. és fantasztikus dolognak tartom az otthon vezetőinek a hozzáállását, és az otthonban dolgozóknak a hozzáállását, hogy mekkora szívvel és odaadással csinálják ezt, ez megdöbbentő volt számomra, és nagyon-nagyon örülök, hogy vannak ilyen gyermekotthonok, ahol ezt látjuk, mindent megtesznek ezeknek a gyerekeknek a jólétéért, a boldogságukért, egy igazán, azt mondhatom, egy családias hangulat, közvetlenség, egy boldogság van ezeknek a gyerekeknek a szívében, hisz minden gondozó öleli őket, szeretgeti őket, mindent megkapnak, amire csak szükségük lehet, próbálják pótolni azt, amit nem kaptak meg a szüleiktől. Egy igazán megható és nagyon nehéz beszélni még most is róla, mert nem tudom, ha valaki oda egyszer elmegy, az tudja megérezni ezt az egészet, szóval nagyon nehéz szavakba önteni azt, ami ott történt, vagy történik nap mint nap, és vígan, vidáman, lelkesen, mosolyogva, csupa szeretettel dolgoznak nap mint nap ott a gondozónők, az otthon vezetője, szenzációsan csinálják ezt az otthonnak a mindennapi életét vezetve, úgyhogy én nekem nagy élmény volt, de ugyanakkor egy ilyen nagyon nagy szomorúság is eltől gyermekorvosként, ezt különösen nehezen tudom elviselni, hogy vannak nagyon okos, intelligens, egészséges, gyönyörű gyermekek, akik egy ilyen otthonban vannak a családjuk nélkül. Nagyon nehéz volt ezt feldolgoznom, de ugyanakkor meg a másik oldalát látom, hogy nagyon, nagyon jó ellátásban van részük.
Ha már itt ezt a feldolgozást kifejezést említi, akkor ebben volt szükségük, most a kollégáiről is gondolok, mondjuk egy pszichológus munkatársukkal való beszélgetést, akár ott az ott létük alatt, hogy említett, hogy volt önöke, vagy pszichológus, vagy pszichiáter, nem emlékszem, melyik szakterületet említette, vagy azért ezt ugye egy orvos magában fel tudja dolgozni, mert azért feltételezem, hogy a Betesdában is, ha mondjuk nem egy 9 hónapos méretű 4 éves gyerekkel találkozik minden nap, de hogy azért nehézségekkel nap mint nap, vagy hétről hétre találkozhat a Budapesten is.
Igen, ez valóban így, ugye nehéz sorsú gyermekekkel, családokkal találkozunk nap mint nap, de mégis más egy odaadó, szerető családdal dolgozni, mikor tudom azt, hogy az édesapa, édesanyja mindent megtesz a gyermekéért, és egy ilyen, hát én egy ilyen koordinátori szerepbe elmondom, hogy mi lenne jó, hogy lenne jó, ezt csináljuk, ezen az úton haladjunk, és tudom, hogy az édesapa, édesanyja ezt meg fogja lépni, meg fogja csinálni, amit én kérek, de ugyanakkor ebben az otthonban a nevelőnőknek és az otthonnak a vezetőinek kell ezeket az információkat átadnom, és nincs az a család a gyermek mögött, aki tudja lépésekben segíteni a gyermeket. Szóval magát a vizsgálatokat, amiket mondjuk kiírtam a gyerekeknek, azokat természetesen megcsinálják ott Munkácson vagy a közeli kórházakban, de mégis a gyermeknek szerintem a legnagyobb gyógyír az a szülői támogatás, egy szülő, hogyha ott van vele, akkor tud igazán önfeled gyermek lenni. Itt pedig az otthonban egy pár gondozónőre van bízva ez a gyermek, aki természetesen a gondozónők mindent megtesznek azért, hogy ezek a gyerekek biztonságban és szeretetben érezzék magukat, de hát mégsem tudják pótolni az igazi szülőket. Szóval ez egy nagyon nehéz, és nekünk, hogy ott voltunk 3 napig, természetesen ezt mi meg tudjuk oldani, meg nem feltétlenül kell pszichológus, de viszont azoknak a gondozónőknek, akik ott dolgoznak évek óta, és vannak gyerekek, akik jönnek, mennek, nehéz sors, nekik viszont biztos, hogy nagyon nagy szükség lenne lelki segítségre, és úgy tudom, hogy a nagydobroni református egyház vezetőnője, aki ott a lelkész, ő szokott leülni ezekkel a gondozónőkkel, és át szokták beszélni a nehéz eseteket, hisz vannak kamasz gyerekek is, akiknek csak a kamaszkorukból fakadóan vannak nehézségeik, azon a nehézségen túl, ami miatt oda kerültek ebbe az otthonba, és ezeket valahogy kezelni kell, és csak szeretettel lehet kezelni ugye a kamaszokat, és én azt gondolom, hogy ebbe mint szülő is mondhatom, ebbe azért el lehet fáradni, és a gondozónők is egy biztos vagyok benne, bár nem láttam ennek egy pici jelét sem, de biztos vagyok benne, hogy vannak nehézségeik ebből, és hogy nekik biztos, hogy szükségük van lelki támaszra ebben, hogy tovább tudják csinálni ugyanilyen nagy szeretettel, ahogy eddig is csinálták ezt a mindennapi munkájukat.
És azt hogy látja, hogy mennyire nem lelki értelemben, hanem inkább fizikai értelemben mennyire megvalósítható az, amit önök most javasoltak ezeknél a gyerekeknél. Mondjuk visszautolok arra a dietetikus történetre, amit mondott, hogy olyan édességeket ehetne ez a gyermek, ami lehet, hogy nem is beszerezhető Ukrajnában. Tehát azt például hogy lehet megoldani? Vagy ennél a nagyon picike, alultáplált gyermeknek a gondozása, ott minden megvalósítható, amit önök javasolnának egyébként?
Én azt láttam, hogy mindent nem tudnak megvalósítani, de segítségünkkel igen. És a Viktor Ágoston, a Református Szeretetszolgálattól felajánlotta nekünk azt, hogy ha vannak olyan tápszerek, ételek, akár ennek a cukorbeteg kislánynak is olyan édességek, amiket ő megehet, és persze dietetikus segítségével összeállítva olyan csomagot, ami számára elfogyasztható, azokat el tudjuk küldeni ezeknek a gyermekeknek. Én azt gondolom, hogy Ukrajnában is nagyon jó az ellátás. Egyébként itt Kárpátalján, a Munkácsi Kórházban olyan orvosok dolgoznak, akikkel tudunk együttműködni. Van is személyes kapcsolatunk az ottani gyermekkórház vezetőivel, és nagyon szépen tudjuk irányítani ezeknek a vizsgálatoknak a lezajlását. Van egy olyan probléma, ami miatt nem tudjuk áthozni Magyarországra ezeket a gyerekeket, mert nagyon sokuknak nincsenek érvényes okmányai, és útlevelük sem, úgyhogy ebben van egy ilyen nehézség. Van már olyan kislány, egy szívbeteg kislány, akit a Betesda gyermekkórházba gondozunk, neki van hivatalos útlevele, és őt át tudjuk hozni, vagy át tudják hozni az otthon dolgozó, és akkor a Betesdába áll gondozás alatt, majd a későbbiekben műtétre fog kerülni sor. De nagyon sok olyan kisgyerek van, akinek az okmányok hiánya miatt nem tudunk Magyarországon segíteni, hisz nem tudjuk áthozni őket a határon.
Itt említi a munkát. Kórházat és kollégákat, ők teljesen nyitottak voltak, amikor megkeresték őket, és azt mondták, hogy segítenek. Hogy érzi könnyebbe így az otthon vezetőinek mondjuk akár ezzel a kórházzal a kapcsolatot tartani?
Nagyon jó a kapcsolat. A Bíró Erzsike főorvosnő, ott az osztályvezető főorvosnő, akivel a Betesda egy szoros kapcsolatot tart fenn. Évente szoktunk találkozni a Magyar Kórház Szövetség kongresszusain Erzsikével, és szokott nekünk egy-egy előadást tartani az ukrajnai kárpátaljai helyzetről, és nagyon készségesek. Nyilván vannak olyan kéréseink, vagy jó lenne egy-egy olyan vizsgálatot elvégezni, amire nem biztos, hogy ők tudnak segíteni, akkor tovább kell menni más kórházak irányába, vagy akár magánrendelések irányába. Ott nincs ilyen szoros kontakt, de mindenféleképpen tudunk jól együttműködni, és egy érdek vezérel minket, hogy segítsünk együtt, ha tudunk ezeknek a gyerekeknek.
Lesz-e mindennek folytatása? Tehát oké, itthon még dolgoznak az adatokkal, érkeznek az e-mailek, meg konzultálnak, de személyesen hogy látja, mennek-e újra?
Hát én azt gondolom, hogy mindenképpen fogunk menni. Ezekkel a missziókkal mindig az a kérdés, hogy itt tudunk-e segíteni valójában. Én most azt gondolom, hogy tudtunk segíteni, már hogyha 2-3 gyereket kiszűrtünk a 130-ból, akivel további lépéseket tervezünk csinálni, akkor ez már megérte. Nagyon sok gyereknél például azt találtuk, hogy vérszegények, ott vaskészítményt egy kicsit megnézni, hogy hogyan táplálkozik, hogy a táplálkozásán egy kicsit változtatni. Szóval mindenképp érdemes volt, és jó célt szolgáltunk, én azt gondolom. És hát a folytatásban mindenképp azért lenne fontos folytatni ezt, hisz azt látjuk, hogy például a pszichiátriai vagy a pszichológiai eltéréseket is annak úgy van értelme, hogyha már kiszűrtük, hogy egy terápiát beállítani, és akkor egy pár hónap múlva esetleg újra megnézni ezt a gyermeket, hogy hogyan alakult, vannak-e még tünetek, jobb lett a közérzete, jobban érzi magát. Mindenképpen érdemes lenne ezt folytatni, és én nagyon szeretném, ha tudnánk is folytatni, és már ilyen visszatérőként jobban megismerve már a helyzetet, meg akár a gyerekeket is, ott 3 nap alatt ilyen nagyon nagy, mondhatom, hogy barátságok születtek, mind a gondozókkal, mind a gyerekekkel, és hogy újra látni őket, talán újra találkozásnál ismét tudnánk valami olyat adni nekik, ami javítja az ő egészségi állapotukat, lelki állapotukat és közérzetüket is.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Kollák Zitával, a Betesda Gyermekkórház orvosigazgató helyettesével, csecsemő és gyermekgyógyásszal Hegedűs Márk beszélgetett.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Magam köré húzok egy falat, de uralmam nincs a fal fölött. Dúdol, duruzsolni korok, éles kanyarokon át, egyenes utakra térve, apuka vonszolja kisfiát, pont rád gondolok, félve. Dúdol, duruzsolni korok, dúdolják a buszok, dúdolják a buszok, duruzsolják az utcák, duruzsolják az utcák, nem éri meg várnom rá tovább. Dúdol, duruzsolni korog, felhív, beköszön, bekopog. Dúdol, duruzsolni korog, felhív, beköszön, bekopog. Ajtók nyikorogva nyílnak, remélem, hogy most felszállsz. Nézz édes szavakkal körülírlak, magadra ismersz és megállsz. Felhívsz és mesélsz és beszélünk pár szót. Hallgatsz és kacagsz és picit hiányolsz. Sietsz, ha köszönsz úgy, ahogy szoktál. Vigyázz magadra,
kedves hallgatóink, néhány perc múlva a hírek jönnek, de várjuk vissza önöket. Legyen szép napjuk, ha tehetik, tartsanak velünk, és hallgassák a folytatásban is az Európa Rádiót.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.